Vendége még mindig dr. Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, környezetmérnök.
Nagyon sokszor elő szokott kerülni, hogy ugye itt valójában két dolgot kell egyszerre megvalósítani. Egyrésztről ugye egy nagyon erős és jogos igény van arra nézve, és ugye ezt követeli meg mindenki a politikától, hogy tegyen valamit. Tehát tegyünk valamit, látjuk, hogy baj van, mind a mellett viszont közben meg a gazdasági érdekeket is szem előtt kell tartani, és ezek azért nagyon sokszor ütik egymást. Én értem, amit te mondasz, de közben meg azért, ha meg abba az irányba mozdulunk el, mint amiben mondjuk most Trump, hogy akkor jó, akkor drill baby drill, és akkor menjünk vissza az olajhoz, azért az sem egy jó megoldás, hiszen közben meg oké, hogy gazdaságilag lehet, hogy ez stabilabbá teszi azt az országot egy pár évig, de gyakorlatilag saját magunk alatt vágjuk a fát, tehát hogy igen, alkalmazkodni kell, de azért tudjuk és láthattuk mondjuk csak egy Covid esetében is, hogy egy picike kis elbillenés ebben a rendszerben, az milyen szintű összeomláshoz vezethet, tehát hogy itt igazából ugye az a tét, nem a bolygó, ugye ezt is nagyon szeretik úgy fölni, hát a föld léte a tét, nem, a föld az köszöni szépen, az el lesz legfeljebb, nem tudom, változik a klíma egy pár ezer évre, aztán majd, ahogy beszéltük, akár majd visszabillen, hanem ugye a mi civilizációnk, ami nagyon-nagyon a végletekig ki van pörgetve, tehát hogy egy picit úgy próbáljuk ezt az egész dolgot toldozni, foldozni, hogy közben azt gondoljuk, hogy mindent ugyanúgy maradni, miközben nagyjából azt tűnik, hogy hát sajnos azért nem tudunk mindent business as usual tovább csinálni, tehát muszáj globális változásokat hozni. Ti hogy látjátok, hogy akkor milyen jellegű globális változásoknak kéne az lenni, hogy azért a civilizáció fönn tudja maradni nagyjából hasonlóan, mint ahogy most van, de közben azért mégsem fulladjunk bele a saját mozgunkba.
Itt Trump lépésének a megítélése azért kettős, mert egy szomorú, hogy kilépett a Párizsi Egyezményből.
Igen, arra is beszélünk.
Mert végre egy olyan szerződés, ahol a föld nagyjából összes országa benne van, és ott döntöttek valamit, ami nagyon előremutató célok, csak az Európai Unión kívül senki nem tartotta be, és az Egyesült Államok se. Tehát a Bidennek az első lépései között volt, hogy visszalépett, de ugyanúgy nőtt folyamatosan az Egyesült Államok szén-dioxid kibocsátása, nőtt a földgáz kitermelés, nőtt a kőolaj kitermelés. De ilyen szinten én nem számítok nagy változásra azzal, hogy Trump is mutatta, hogy nem tartja be az előírásokat. Másrésztről viszont az Egyesült Államok volt az egyik legnagyobb finanszírozója, legalábbis papíron a fejlődő országoknak nyújtott segélybe, amiben a fejlett országok megállapodtak. De erős látni kell, hogy eldöntötték már közel 10 éve, hogy ilyet adni kell a fejlett országoknak, de vagy sose jött össze a kalapba a pénz, és nem kaptak semmit a fejlett országok. Amikor már tényleg megígértük, hogy ez a legújabb klímacsúcs, akkor meg arra ment a vita, hogy ki ellenőrizze a felhasználást. Tehát túlzottan sok eredménye nem volt ezeknek a klíma megállapodásoknak.
Igen, hát ebben sajnos egyet kell, hogy értsünk, hogy ezek mindig nagyon-nagyon jól lobogtatható kijelentések voltak, amik mögött nagyon ritkán volt valós tett, de mondjuk például pont akkor itt van, hogy Európa megtette ezeket a lépéseket, vagy legalábbis részben tett, és most viszont emiatt van slamasztikában, tehát hogy valahol egy nem igazságos rendszerről beszélünk, mert hogyha igen, mindenki ezt megtette volna, akkor lehet, hogy nem alakult volna ki ez a helyzet. Tehát én nem lennék egyébként döntéshozó, mert biztos, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz jó döntést hozni, ami mindenkinek tetszik.
Én hoznék még egy érdekes példát, hogy a Texasra gondolunk, akkor mindenkinek kőolaj és földgáz jut eszébe. Közben a legnagyobb energiaforrása a szélerőművekből van, annyira, hogy aztán éve olvastam, hogy már földgáz erőműveknek kell állami támogatást adni, hogy tudjanak működni, mert annyira olcsó a szélenergiával termelni, hogy az piaci alapon elterjedt, csak a kiegyensúlyozó földgáznak már nem volt életképes a piac. Tehát piaci folyamatok is részben megoldják. Nem azt mondom, hogy csak az elég lesz a klímaváltozáshoz, vagy a klímaváltozás megállításához, de a nagyon sok mindent a fogyasztói attitűd is ki tud váltani a piacból. Gondoljunk csak a fenntartható alapokra. Nagyon sok cég azért változtatott a viselkedésén és a befektetési portfólióján, és hogy miket csinál, mert hogy szeretné az embereknek a pénzét megkapni, akiknek viszont fontos a fenntarthatóság. Tehát ilyen szinten, egyéni szinten is meg tudjuk mondani, hogy merre menjen a világ. Az külön jó, hogyha a döntéshozók is támogatják,
de hogy azért
mindenkinek van ebben tennivalója. Csak sajnos itt is meg kell állapítani, hogy például olajvállalatok, akik most már energiavállalatnak hívják magukat, nagyon szép vállalásokat tettek, hogy majd megújuló energiaprojektek, klímasemlegesek lesznek, majd nem fognak földgáz, meg kőolajat kitermelni, de az lett az eredménye, hogy bezuhant a részvények árfolyama, nem tudott osztalékot fizetni, és majdnem mindnek felül kellett ezt vizsgálni. Mert különben a befektetők elpártoltak. Tehát, hogy nem lehet csak a politikusokat hibáztatni, hogyha mindenkinek az első az, hogy mennyi lesz a nyugdíj alapja, mert például az Egyesült Államokban ott nem állami nyugdíjrendszer van, hanem különböző befektetési társaságok kezelik a nyugdíjasoknak, és az egyik legnagyobb, nem tudom, hogy mondhatok-e nevet, úgyhogy inkább nem mondom.
De nyugodtan mondhatsz.
Az híres volt arról, hogy ilyen megújuló alapokba tették, és már is kikezdték a ügyész is eljárást indított, hogy biztos, hogy ezek a megújuló alapok hozzák a legnagyobb hozamot, vagy a lakosságtól elvesztük a nyugdíjas pénzüket. Tehát
igen, tehát ez mindig ide lyukadunk ki, bármilyen témáról beszélünk, hogy mindig rendkívül komplex és összetett rendszerről van szó, aminek mindennek mindenre hatása van, és ezért ez egy igen nagyon-nagyon nehezen felmérhető, és igazából én mindig ezért is vagyok egy kicsit szkeptikus a nagyon határozott kijelentések, hogy ez vagy ez lesz biztosan, mert hogy azért ezt lehet látni, hogy egy valami biztos, hogy semmi sem biztos, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden változik. Mondjuk sajnos azt azért elég egyértelműen láthatjuk, hogy azért abban igaza lett sajnos a kutatóknak, hogy milyen problémákat fog okozni ez a hőmérséklet emelkedés, tehát ezt, ahogy te is említetted, azért ezt itt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk. Magyarországra visszakanyarodva egy kicsit, tehát hogy itt vagyunk pici ország, igen, pici kibocsátás. Mi az, amit mi mégis mondjuk tehetünk, nem csak annyira globális porondon, hanem nyilván saját magunkért is?
Magyarországon, ahogy mondtam már korábban, a egyik legérzékenyebb területén van a Földnek, tehát hogy a 2 fokos felmelegedés nagyjából mi a duplájának fogjuk megélni. Tehát
ez miért van így?
Ehhez az eredetileg meghívott kollégámat kellene, aki klímakutató, ő tudja a pontos folyamatokat, de tehát maga a klímaváltozásnál nem az a probléma, hogy 2 fokkal melegebb a Föld átlag hőmérséklete, hanem a Föld bonyolult áramlási rendszere változik meg, így a vízháztartás, és emiatt a bizonyos frontok, amik most eljutnak Magyarországra, nem fognak eljutni. Tehát most
Azt hiszem, a kontinentális mi voltunkból kifolyólag, ugye messze vagyunk a tengertől.
Magyarország most olyan, hogy kapja az óceánit is, kapja a kontinentálist is, és kapja a mediterránt is. És ebből az óceáni az biztos, hogy le fog nyengülni, tehát kevesebbet fog kapni. Emiatt maradnak el a nyári csapadékok, mert ilyenkor kapjuk szépen a mediterránt jó sokáig. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy rövid tél lesz, az csapadék.
Hát amit most tapasztalunk, most éppen amikor ezt fölvesszük, akkor január 27-e van, motorral jöttem, mert annyira jó idő van.
Az csapadékos lesz, rossz idő lesz, viszont nagyon hosszú, akár 7-8 hónapos nyár lesz a száraz, és az éves csapadék mennyiség viszont az az érdekes, hogy nem fog változni. Rövid idő alatt fog leesni sok csapadék, mint ahogy most is, hogy megmondunk az elmúlt évek őszei, az mindig olyan volt, hogy esernyő nélkül nem indult el az ember.
Igen, és egyébként azt kevesen tudják, hogy Magyarország ugye annak ellenére, hogy a vizek országának tartjuk magunkat, de hogy eső szempontjából mindig eredetileg is a sivatagosnak a peremén vagyunk, tehát azt hiszem 600-650 milliméter eső az átlagos éves eső, ami egyébként elég kevésnek számít.
Egyébként ez tévhit. Van egy-két szakasz, a Dél-Alföldnél kevesebb az eső, de átlag Magyarországon több eső esik, mint Londonban. Tehát ennek több, mint többszöröse esik, vagy kétszerese esik le. Csak az eloszlás nem egyenletesen az év során, hanem főleg ebbe a őszi tavaszi időszakba.
És akkor te mondjuk hány milliméterről, mert én ezt egész határozottan így tudom, hogy 600 körül van az átlag csapadék mennyiség egy évben országosan. Nem tudom, hogy ez ugye régiókra bontva hogyan felemed az országos átlag az
ennyi. Ez megint nem az én területem, csak szoktunk beszélgetni az irodába, és a kollégámtól, akinek ez a szakterülete, ő mondta, hogy még Londonnál is több az átlagos csapadék mennyiség.
Ez mondjuk meglepne, de igen, de én sem vagyok szakértő, majd ennek utána kell menni.
És akkor itt engedjetek meg egy kis szerkesztői kitérőt, tehát tulajdonképpen mind a kettőnknek igaza van valamilyen szempontból, ugyanis Londonban 585 mm az átlagos csapadék mennyiség egy évben, ami valóban a magyar átlag alatt van, ami 600 és 800 mm közötti. Viszont azt is tudni kell, hogy London kifejezetten egy csapadék anomáliának számít Anglián belül, ugyanis Angliában az átlagos csapadék mennyiség az 800 és 1400 mm között van, tehát jóval több, mint Magyarországon, csak London az a terület, ahol viszonylag kevés csapadék esik. Tehát tulajdonképpen valahol mind a kettőnknek igaza volt, de azért összességében azért azt lehet mondani, hogy Angliában azért még mindig jóval több eső esik, mint Magyarországon. Főleg ha a Hortobágyot nézzük, vagy az Alföldet, mert ott összesen 500 mm körül, tehát tényleg a sivatagos környékén van a csapadék mennyiség már most.
De hogy akkor ez mindenféleképpen keményen érint minket, meg hiába, hogyha mondjuk sok eső esik, csak mondjuk ez az eső, ez mondjuk hirtelen lezúduló nagy esők formájában jön, amik meg aztán árvizet és belvizet okoznak, akkor az nemhogy nem segít, hanem még újabb problémákat jelent. Tehát, hogy itt ezen a téren kell, ha jól tudom, ugye sok vendég, akivel ezzel kapcsolatban beszélgettem, ugye ezen a téren nagyon-nagyon komoly változtatásokat kell hoznunk a vízgazdálkodásunkkal kapcsolatban, egyáltalán a vízhez való hozzáállásunkkal kapcsolatban, hogy ne tekintsük, ugye amikor sok a víz, akkor úgy tekintjük, hogy attól gyorsan meg kell szabadulni, amikor meg nincs, akkor meg szivattyúzzuk a talajvizet, és aztán azzal öntözünk, tehát, hogy ezen a téren kell változtatni. Erre, ha jól tudom, van is egy valamiféle stratégia.
Igen, erre Magyarországnak már régóta van stratégiája, de ez hosszú évek meg borzasztó nagy forrás, és egyre inkább azt mutatják a tapasztalatok, hogy felszíni vízzel kell öntözni, mert a felszín alatt kiszárítják a földet, plusz nagyon szikesedést okoznak, viszont a felszínit is úgy, hogy fedett felszíni kellenek, de vagy közvetlenül a felszín alá beszivattyúzni, tehát nem tavakon kell gondolkodni és nyílt tározókon, hanem valami köztes megoldást. Például Kaliforniában van olyan, hogy a öntöző csatornákat napelemekkel fették be, és akkor nem párolog el belőle a víz.
Igen, ezt én is pont most láttam erről egy anyagot, igen, hogy ez egy ilyen win-win, hogy akkor energiát is termelünk, igen, nem melegszik fel annyira a víz, nem algásodik úgy be, mert ugye nem éri napfény, igen, tehát ennek több előnye is van, csak hát igen, ez gigászi pénzekről beszélünk.
És akkor megint jön az első probléma, hogy akkor mitigáció vagy alkalmazkodás, mert most alkalmazkodásról beszéltünk, ha elköltjük a pénzt a kibocsátás csökkentésre, akkor nem lesz a alkalmazkodásra.
Igen, tehát a saját farkába harapó kígyó.
Tehát beírjuk mondjuk egy olcsóbb benzines járművel, vagy erőltetjük az elektromos járművet. Ez pont ugyanez a kérdés.